Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Arc, vonások.
Mintha Tarján Tamás irodalomtörténésznek, kritikusnak nem lett volna kedve ehhez a beszélgetéshez. Nehezen álltál kötélnek, és a cím megbeszélésekor, a találkozás és a beszélgetés megbeszélésekor is, mintha éreztem volna kelletlenségedet.
Úgy tapasztalom, hogy az egyetlen igazi kommunikációs forma, amivel a fele barátaimmal szívesen érintkezem, az a tanítás. Most ez a beszélgetés kitűnő alkalom arra, hogy mint régi barátok leüljünk, és hogy esetleg az a hallgató, akit valamelyest érdekel az én életutam, meghallgassa, de valójában a szituáció tőlem teljesen idegen. Szívesebben ülnék ott, ahol most te ülsz, és kérdeznék én valakit, aki nálam sokkal érdekesebb ember. Tehát jól érezted, nem mondhatnám, hogy örömmel vállalkoztam erre, de elfogadom, azt gondolom, hogy hozzá is tartozik a nyilvánossághoz, és ahhoz, hogy immár lassan 30 éve dolgozom tanárként, irodalomtörténészként, hozzátartozik az, hogy időnként a műhely titkokról vagy a személyesebb érzelmekről is beszéljek.
Amikor föllapoztam a veled kapcsolatos forrásokat, csupa ismerős névvel találkoztam. Gondolhattam Nagy Lajosra, gondolhattam Király Istvánra, akit személyesen én is ismertem, és mivel szabolcs-szatmári kötődései voltak, nagyon sokat beszélgettünk erről a tájról. De gondolhatnék Garas Dezsőre, aki színész, és ugyanilyen nagy bölénye a magyar színjátszásnak, Bessenyei Ferenc. Olyan ellentét párokat soroltam most föl, akár irodalomról beszélünk, akár színművészetről, hogy zavarba is jöttem. Most végül is te irodalomtörténész vagy, de izgat a színikritika, az irodalomkritika. Mi az ember valódi arca?
Olyan nincs neki, de mielőtt erről a valódi arcról beszélnék, a névsor roppant érdekes, és a jelzők, amiket használtál, ugyanis mondtad Nagy Lajost, hát őról az én író nagymátyám, a nagyon szeretett és nagyon ellentmondásos Borambrus azt írta, hogy sötét szájzugaiban bújt meg néha a mosoly. Mogorva ember volt. Említetted Király Istvánt, ma őról, a egykori tanszékvezetőmről és mentoromról csak rosszat illik mondani, még az irodalomtudományból is kisöpörnék ideológiai megfontolásokból sokan. Mondtad Garas Dezsőt, akinél morózusabb és nehezebben kezelhető színész, illetve rendező, azt hiszem kevés van. Tehát most én hirtelen rádöbbenek, hogy a környezetemben valószínűleg azért, mert én magam se vagyok olyan nagyon könnyen kezelhető, sok ilyen ember volt. Arról van szó, hogy az én irodalomtörténészi kutatási területen valójában egy olyan világra koncentrálódik, amelyet általában a gyomorbajos és sötéten látó emberek világának szoktak mondani, ez pedig a magyar humor történet. Tehát én elsőrendűen Karinthy Frigyessel, Nagy Lajossal, mint humorista, szatíraíróval, Tersánszky Józsi Jenővel, mint a magyar szabadosság, szexuális témakörök, zavartalan és pikareszk típusú történetmondás mesterével, és néhány más hasonló alkotóval foglalkozom. És ugyanígy a színházban is elsősorban azok a személyiségek érdekelnek, akik szabályszerűtlenek és van humoruk. Ha az eddigi ténykedésemet, azt a 27 évet firtatod, amelyet a magyar néprajzszakos diploma megszerzése óta eltöltöttem, akkor azt kell mondanom, hogy szinte a kezdetektől fogva tudatosan arra készültem, hogy elsősorban a szatírával, iróniával, a humoros minőségekkel kapcsolatos világot térképezzem föl. Talán ez a legjobb önvédelem a külvilág ellen.
Néprajzosságot nekem illett volna mondanom, mert a mostani néprajztanszéket nagyon alaposan ismerem, ezért nagyon megörvendeztem. De hát pont a néprajztudomány az, amelyik a halálos komolyságával talán kevesebb figyelmet fordított eddig a népi humorra, legalábbis ez a népi humor nem lopozott be annyira az irodalomba, mint például a városi folklór, a városi humor, a kabaré.
Az igazság fele a tiéd, a másik fele talán az enyém lesz, hogyha elmondom. Azt hiszem, hogy a népi humornak a föltérképezése a szaktudományban megtörtént. Másrészt olyan író barátaimat mondhatnám, mint például Temesi Ferenc, aki igazán bevitte a szegedi folklort és a városi diákhumort az irodalomban, de még nagyon sok más példa is van. Ami pedig a meglepődésedet illeti, Nem vagyok néprajzos. Nekem Tálas István professzor úr minden esztendőben, mindig minden vizsgán, akárcsak az összes kollégája ötöst adott néprajzból, az államvizsgán négyest kaptam. Rám bökött azzal az ujjával, amelyet egy baleset miatt nem tudott behajlítani, és amely mindig erkölcsi felkiáltója volt számunk, és azt mondta, hogy magából, fiam, nem lesz néprajzos, ezért adok magának négyest. Pontosan így történt belőlem, nem lett néprajzos, de nem is akartam az lenni, sőt, mi több, tudnia kell mindenkinek, aki ezt a néprajzos vagy muzeológus diplomámat olvassa a lexikonokban, hogy én a piarista iskolából kikerülve számíthattam arra, amit minden tanárom és barátom megjósolt, hogy nem fognak fölvenni az egyetemre. Nem akarok most mártíriumot keríteni magam köré, mindössze a időbeli környezetemben egyetlen egy társam volt, aki egyébként aztán szintén magyar néprajz szakon diplomázott, akit fölvettek az egyetemre. Én magyar-orosz szakos voltam, az orosz szakot nagyon szerettem, az orosz nyelvet máig kedvelem. Az orosz volt az a menedék és legitimáció, ami a piaristaságot mint egy elfeledtette. Itt se vettek föl, de másodikra mégis. Azonban úgy találtam, hogy az egyetemi orosz nyelvi és irodalomtörténeti oktatásnak olyan típusú vaskalapossága, nehézkessége mutatkozik, amelyet valamire el kellene egy másik szakra cserélni. Így néhány kosárlabdázó barátom biztatására lettem néprajzos, de pontosan tudtam, hogy ezzel én inkább csak a budapesti születésemet, a vidéken való járatlanságomat, az etnikai, a folklorikus, a tárgyi néprajzi kultúrában való járatlanságomat ellensúlyozom, és valóban szeretettel és örömmel fogadtam a bizonyítványomat elrontó államvizsga négyest, mert tudtam, hogy én egy-két alkalmi próbálkozástól eltekintve nem leszek néprajzos.
Nagyon keveset árultunk el eddig rólad. Ki is vagy te tulajdonképpen? Hova csöppentél ebben a nagyvárosban?
Ferencvárosba csöppentem, ami természetesen a Ferencváros labdarúgó csapatához és a zöld-fehér színekhez való kötődést egy bizonyos fajta sokak által kinevetett, de a lexikális tudás igényléséig is elhatoló sportbarátságot, sőt, mi több, hát azért a versenyszerű sportolást is jelentette számomra, valamint azt, hogy ehhez a lokuszhoz, a belváros pereméhez, a Kálvin tértől a Boráros térig terjedő körzethez talán egy kicsit helytörténészként is, ez az öcsémre is jellemző egyébként, kötődöm. Ami a szüleimet illeti, az apámról nehéz lenne beszélni, mert igen, bonyolult lenne összefoglalni, hogy miként lesz egy a 40-es évek elején doktoráló ügyvédből villany és lift szerelő, és korán sem csak a társadalmat kellene ezért hibáztatni. Másrészt az én heroikus, akaratú és küszködésű édesanyámról itten anyák napja után jócskán nem zenghetek ódákat, bár szívesen megtenném. Ami a világot jelenti, az Budapest mellett számomra Gödöllő. Gödöllőn éltek a nagyszüleim, mind a két nagyszülő pár, és mind a mai napig is úgy gondolom, hogy ha én az országba keresek magamnak kis hazát, egyébként éppen a néprajzi jóvoltából találtam is egy párat, akkor azért mégis itt Pest közelében, ezen a nagyon sajátságos királyi, polgári, diák és vegyes településen találom meg azt a kötődést, és hát természetesen azokat a sírhantokat is, amelyekhez én vissza-vissza járok.
Ha már említetted a temetőket, én Budapest temetőibe hamarabb beleszerettem, mint Budapestbe magába. Mert nem a munkásmozgalmi panteont vettem észre a Fiumei úti temetőben, bár az látszik legjobban kívülről, hanem azt a rejtett Budapest történetet, ami gótbetűs német nevekkel kezdődik, cirilbetűs szerb vagy bolgár nevekkel kezdődik, és aztán szépen magyarosodik, ahogy egy-egy családban magyar vagy magyarosított nevek előfordulnak először. Fontosak neked azok, akik elmentek?
Nagyon fontosak, és erről a temető szeretetről, bár ez egy furcsa szó, mindjárt beszélek csak előtte annyit, hogy kamaszkoromban én kosárlabdáztam, hát a piarista gimnáziumban hagyományosan ez volt a fősportág, és aztán későbbiekben is, ha nem is nagyon magas szinten, de azért az MB2-ig vergődve ezt a játékot viszonylag alacsony termettem ellenére is folytattam, és mindig ugye oda a Kerepesi út közelébe kellett sportorvosi vizsgálatra járni. Nekem gyerek és fiatalkoromban nagyon magas volt a vérnyomásom, és sosem volt esélyem arra, hogy megkapjam a sportorvosi igazolást. 2-3 órát időztem ott ahhoz, hogy megnyugodjak. Engem valahogy a halottak közelsége, és az az emelkedettség, amit egyébként a névtelen halottak sírköve, vagy akár jelzetlen sírhantja is kifejez, megnyugtatott, és akkor utána 180-as juvenilis hipertónia helyett én 135-tel tudtam kisétálni, és meg volt vasárnapra 8:30-ra a Vas utcai tornaterembe az engedélyem, hogy játszhatok.
Hát akkor menjünk vissza Frástadtba. Azt mondtad, hogy a helytörténet is izgat. Ez, ha jól emlékszem, ez a belső Ferencváros, ugye? A legközelebbi rész a városmaghoz. Van varázsa a környéknek? Volt-e a te idődben?
Egyértelműen volt. A varázsa azzal kezdődött, hogy bár én nem a Boráros térhez, hanem a Kálvin térhez közeli részen, a Rádai 11-es számú házban, amely a hagyomány szerint Rózsa Sándor pince börtöne is volt, hát nyilván nem volt, és amely a hagyomány szerint az örmény mehitarista egyház birtokában volt. Tudni kell, hogy mi örmény származásúak vagyunk, az én nevemben, a magyarosított Tarján névben a Ján végződés az egykori Hofanes Ján, Ján jára utal vissza. A mehitaristák kezelésével, és így egy kicsit az én ügyvéd édesapámnak, nagyapámnak, nem tudom egészen pontosan a családi történetet, a kezelésében is volt, és így kerültünk mi, illetve a szüleim abba a lakásba, amiben édesanyám és öcsém ma is lakik. Summa summarum, ebből a lakásból az iskoláig nem kellett átmennem úttesten. Tehát én elsős koromban is úgy mentem iskolába, hogy nem fog elgázolni az autó. Aztán 1956-ban nekem nagyon nagy öntudatot adott, bár nem voltam forradal már 7 éves koromban, hogy 9 tér veszi körül a mi házunkat, 9 tér van a közelében, és mind a 9-en állítólag tankok állomásoztak. Tehát ez egy ilyen belőtt Kinizsi tér, Kálvin tér, Csarnok tér, nem sorolom a 9 teret. És a későbbiekben is mindig úgy tűnt, hogy ez egyszerre zajos és csöndes. Mindig úgy tűnt, hogy egyszerre benne van a világvárosban, átdübörög rajta a 15-ös busz, és nincs benne. Ez a kettős lét az én alkatomnak, ha egyáltalán van ilyen, vagy lelki karakteremnek, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy én inkább idegenül mozgok, kisétál mogorván is a világban, de azért nem szeretnék ellensége lenni az embereknek. Ez a Rádai utcai millió tökéletesen megfelelt. És hát a Ferencváros más általam ritkábban látogatott tágas külső részeinek, tehát például éppen a Fradi pálya környékének, és annak a ferencvárosi öregfiúk labdarúgó asztaltársaságnak, amelynek mai napig örömömre tagja lehettek. Más környékeknek is szól, azt kell mondjam, hogy én a Ferencváros mindenestül szeretném, de nem olyan elfogultan, hogyha kivergődnék Újpest, azt ne szeretném. Egyetem előtt én vízóra leolvasó voltam egy évig, ennek a legnagyobb adománya túl azon, hogy a kutyákat megszerettem, addig nagyon féltem tőlük, akkor is féltem, de utána tanultam meg, hogy kutya elől menekülni nem kell, hogy a kutyát szeretni kell, azóta voltak kis kutyáim. De a vízóra leolvasás munkája adta meg azt, hogy egész Budapestet bejárhattam. És itt-ott-ott aknákba leszálltam, pincéket bejártam, és láttam a várost úgy, ahogy egészében van. Tulajdonképpen az egész Budapestet soha nem fogja senki ismerni. Innen datálódik az, hogy szeretem tudni, hogy egy házat kiépített, kilakta. Valahogy úgy érzem, hogy egy kis felelősségem van érte, és fáj nekem az, hogy Gödöllőn csak 14 éves koromig, és ott sem őshonosként voltam, és nem mondhatom azt, amit nagyon sok író, költő és más barátom mondhat, hogy kötődik, és hazautazik valahol egy távoli vagy közeli faluba, ami egy szűk empátia. De meg kell tanulni azt, hogy Budapest is, Pestnek bizonyos részei is lehetnek, ilyen szűk empátia funkcióban, és Pest egésze, Budapest egésze is lehet. Én város nélkül soha nem tudnám elképzelni magamat, és ez legalább olyan fontos, mint a nyelvi kötődés. Tehát amikor fölmerült időnként az a lehetőség, hogy esetleg nem Magyarországon dolgozzak vagy éljek, én bennem mindig azt mondta valami, hogy azt nem lehet, hogy én ne olvassam el, hogy a Fradi tegnap mit játszott. Tehát már reggel, de persze az internet korában ez már egy kicsit más, de ma már nyilván 51 évesen nem fogom megváltoztatni ezeket a kötődéseimet. Budapest időnként ugyan elriaszt, de egészében le is nyűgöz.
Az örmény identitását a családot teljesen elvesztette már, amikor honosodtatok, tehát nyelvi kötődésetek, vallási kötődésetek sem volt már?
Én nagyapám volt az, aki kényszerből sok állomást végigjárva a 1910-es években Magyarországra került Isztambulból, és ő a későbbiekben elég sok az örményekkel kapcsolatos, talán túlzottan is emocionális elkötelezettségű tanulmánykönyvet publikálva megőrizte az örmény identitását, olyannyira, hogy a nagyon fiatalon elhunyt egyik gyermekének a sírkövén, a maggödöllői sírkön az első név, aztán az övé is örmény betűkkel is föl vagyon írva. De már sem nagybátyám, sem apám nem tudott örményül, és én nekem összes örmény tudásom pillanatnyilag annyi, hogy van egy nyelvkönyvem, amelyet ahányszor csak szóba kerül, akár a rádióban, akár másod, mindig elmondom, hogy most kezdek tanulni, de még eddig nem kezdtem el. Ugyanakkor van bennem valami olyan Budapest tudat. Ahogy Budapesthez erősen kötődöm, vagy Gödöllőhöz, úgy azt gondolom, hogy az örmény néphez is, amelyet soha föl nem kereshettem eddig, csak zárójelben mondom, az Írószövetségnek annak idején nagyon sok örmény kapcsolata volt, szerintem minden magyar író ivott örmény konyakot, örmény írónők társaságában. Én soha ebbe a körbe nem kerültem.
Irodalom. Azt mondtad, hogy nagyapád is írt, azt mondtad, hogy író van a családban, közben pedig azt sejteti az édesapád sorsa, hogy nem egy nyugodt értelmiségi közeg, amibe te belecsöppentél, nem egy könyvekből falat építő család az, amibe te belecsöppentél, hanem sokkal inkább sokféle élmény ér. Azért nem a nagypolgári előkelőség helyszíne Budapestnek ez a negyede sem.
Állítólag valamelyik távoli oldalági rokonunk Madács Imre. De nem hiszem, hogy az ő génjeit örökölhettem volna, bármennyire is jó lenne. Másrészt az irodalom nem tört be az én életembe, még azt sem mondhatnám, hogy valami nagy, és főleg irodalmi vonatkozásban nagy családi könyvtár övezetében nőttem volna föl. Egyszerűen arról van szó, amiről nagyon sok barátomnál is tudomást szereztem, hogy máshoz nem értettem. Nem ment igazán, nem érdekelt igazán, és valahol úgy 16 éves korom táján, amikor megpróbáltam először kiszakadni a családból, és megpróbáltam önállóan valami felé tájékozódni, az döntően a film kultúra volt. Mintán a filmkultúrához tudni kellene fényképezni, tudni kellene filmezni. Végül is ezek a külső hatások, a színházi, a filmes, a képzőművészeti érdeklődés egyértelműen az irodalom felé vitt, és hát miután elég tűrhetően fogalmaztam, és viszonylag élőszóban is jól tudtam kifejezni magamat, bár sosem értem el az öcsémnek e két téren való képességeit, ő egyébként borász lett, bár próbálkozott a bölcsészkarral, és aztán a borászatból átváltott a tisztviselőségre és a felelős állami funkcióknak a betöltésére. Mindent egybevetve úgy gondoltam, hogy az irodalommal kellene próbálkoznom, és ennek egyébként úgy adtam utat, hogy az égvilágon semmit nem olvastam. Tehát amikor te azt mondod, hogy körül voltam-e bástyázva, kérlek szépen 14 és 16 éves koromban még két év alatt, tehát a kötelező olvasmányokat sem olvastam, csak detektív regényt olvastam, ezeket rögzítettem is, hogy miket. 16 és fél éves korom táján hajtottam rá, ezt a szót kell használnom az olvasásra, és akkor ez a hirtelen habzsolás, aminek sajnos azért így is maradtak hiányosságai, segített el addig, hogy mire 18 lettem, meg elsegített azért gimnáziumi osztályfőnököm és irodalom és történelem tanárom Zárdai Tamás és Jelenics István tanár úr, aki nekem hittant, de mellékesen azért szakkörben irodalmat is tanított. Ők ketten személy szerint, harmadjára még Márton János tanár urat, egy középiskolai szakkör vezetőjét is hálával kell megemlítenem. Valamint ez az olvasás tömkeleg segített el odáig, hogy valójában 18 éves koromban én bekerülhettem volna a bölcsészkarra, sőt a pontszámom is megvolt. Tisztelettére legyen mondva a bölcsészkarnak, hogy a következő évben nem is kellett felvételiznem. Tehát engem nem vettek föl, de a következő évben az előző évi pontszámomat tekintetbe véve megkerültem oda, és akkor aztán ellenállhatatlanul elkezdtem olvasni.
Emlegettük a piaristákat, de én mégis kíváncsibb vagyok, és nem hálátlanságból természetesen, hiszen itt a tanárokat felsoroltad. Nagyon kíváncsi vagyok az egyetemi légkörre.
1968-ban, mikor beléptünk az egyetem kapuján, akkor szinte a fejünk fölött lebegett, hogy mehetünk is Csehszlovákiába katonának. Szerencsére jó magam és két máig is igen jó barátom, alkalmatlanok voltunk, még háborúban is, szakszolgálatban is alig-alig, és ezért aztán nem lett ebből semmi, de ez a 68-as esztendő rögtön a prágai augusztus miatt megtanított arra, hogy az egyetemen végül is milyen táborok, elképzelések, felfogások vannak. Nekem az egyetemről jobbak az emlékeim, mint amilyeneket a kevéssel fölöttem, vagy kevéssel utánam járók és végzettek írók, mondjuk például Bereményi Géza, megörökítenek. Egész évben az egyetemtől sokkal kevesebbet kaptam, mint amennyit reméltem, sokkal kevesebb nagy formátumú tanáregyéniséggel találkoztam, mint amennyit szerettem, reméltem volna. Azonban az a 3-4 sorsdöntő személy, és az a 6-8 sorsdöntő évfolyamtársi és egyéb barátság, szerelem, egyéb, ami az egyetemista lét kellemes emlékeihez kell, az megvolt.
Egyetemista is maradtál, úgyhogy te élvezheted mai napig, és bosszankodhatsz is mai napig az ötös órán tudományegyetem környezetén és adottságain, de azért én nem intézném el ennyivel a 60-as éveket és a mestereket.
Egyáltalán nem tudtam én kezdetektől fogva, hogy mit szeretnék. Én egyet tudtam, hogy az a ház, amelyikbe, mint egyetemista járok, a bölcsészkar, az egykori piarista iskola. Tehát én folyamatosan piarista vagyok, és mind a mai napig is az vagyok. Most azt a sajátságos helyzetet élem meg, hogy a piarista rend, karöltve más rend, de kell ezt az épületet visszakapja, visszaveszi, és én tulajdonképpen hontalan és földön futó leszek, és ma már egy nagyon nehéz körülmények között dolgozó egyetemi fakultáson vagyok oktató. Én azt hiszem, hogy ha egyetlen jó tulajdonságomat említhetném, az az, hogy pontos és kötelességtudó vagyok. Nekem azt mondták, hogy XY szemináriumába fogok járni, akkor én nem lázadoztam, legalábbis az első években ez ellen, és meghökkentő módon néha látszólag rosszabb választásnak az eredményeképpen nagyon sokat. Például Nagy Lajos személyét, munkásságát, nem mondom ki most a nevet, egy már elhunyt irodalomtörténész oktatómnak köszönhetem, valamint Pók Lajosnak, aki szintén nincs már közöttünk, a Gondolatkiadó szerkesztőjének, aki később meghívott Nagy Magyar Írók sorozatba, azt hiszem ez volt az elnevezése, hogy írjak bárkiről, és Nagy Lajos egyébként javasolta, és én is őt javasoltam, írjak róla a könyvet. Neki köszönhetem, de ezek a véletlenek, vagy ezek a kötelességszerű késztetések egyfelől, másfelől a humor, a szatíra, az irónia, a színjátszás, a teátralitás, az amatőr színház iránt érdeklődésem, ez vitt el oda, hogy gyakorlatilag negyedéves korom végére tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni. És ekkor, ötödéves koromban egy tudományos diákköri dolgozatomban valami olyasmit írtam meg, mit sem sejtve, amit a bíráló tanár személyes érintettségként értelmezett, de nagyon kulturáltan reagált rá, azonnal elkezdett segíteni nekem abban, hogy az egyetemen maradhassak. És így aztán én a legnagyobb meglepetésemre az egyetemen maradhattam.
Király István. Ő volt az a tanár, akit megbántottál, aki tudom, hogy a tanítványaival, bárki legyen is az, és bármilyen körülmények között is találkozzon vele, rendkívül jó szívvel bánt, és törődött velük, nem csak akkor, amikor az egyetemen voltak, hanem az egyetem után is.
Ő volt az a tanár, aki ott a zsűri elnök posztján vörösbe váltó arccal hallgatta az én dolgozatomat. Én nem sejtettem semmit arról, hogy az adott elemzett műben ő kulcsregény szereplő. Király Istvántól rengeteget tanultam, egyrészt a mérhetetlen empátiáját, amivel mindenkinek a problémáját fölfogta, noha nem mindenkiét igyekezett megoldani, és nem mindenkiét érezte igazán a magáénak. Ebben a nagyon formátumos emberben azért az elfogultságok is, időnként valóban elfogódottságok is munkáltak. Szakmai tekintetben nála többet senkitől nem tanultam. Az elemzőkészsége, akkori irodalomtudomány jártassága, tehát az akkori iskolákban való otthonossága mindig naprakész volt. Az más kérdés, és itt jön a vitathatóság, hogy bizonyos ideológiai programoknak néha a saját jobb meggyőződése ellenére is arárendelte a napi teljesítményét és a napi cselekvését. Ezért azután ma mindenképpen kritikával kell forgatni a műveit, ugyanakkor nem lehet nem fejet hajtani azelőtt az egyetlen egy kis hangra vagy írásjelre is fogékony irodalom érzékenység előtt, amely őt jellemezte. Az, ahogyan kereste a tehetségeket, ahogy minden féltékenység nélkül körülvette magát fiatalabb vagy extrém figurákkal is, olyanokkal, akikről jól tudhatta, hogy nem az Irodalomtörténeti Intézetben fognak megöregedni, példaszerű volt. Hozzá kell tenni, hogy roppant sármos, kedves, és a sport szeretetével, a zenei színház szeretetével, nem értett a zenéhez, de nagyon szerette, pihentette, gondolatokat inspirált benne. Hol egyedül, hol társaságban, sokszor megfordultam, körülbelül úgy havonta egyszer a lakásán, ahol a feleségének, lányának a vendégszeretetét is élvezhettem, de ő mindig azért inkább egyedül volt a 25 ezer könyvnek és a rengeteg hatalmas növénynek az ölelésében, és tagadhatatlan, hogy ezek a beszélgetések, amelyek nagyon változatosak voltak, mindig oda tendáltak, hogy Király azt mondta, Tamás, életem legnagyobb öröm lenne, mondta ő, hogyha belépnél a pártba. Hát én mondtam, én nem lépek be a pártba, csak akkor, és itt megneveztem 2-10, illetve 20 évvel idősebb király tanítványt és munkatársat. Ha majd ők belépnek, akkor én is belépek, de hát ilyen szándékom nem volt. Király Istvánnak a pártszerűség, az ideológiai hűség szent volt. Nagyon nagy kérdés, és sokszor szembe találkoztam ezzel, hogyha ő 1989. október 19-én nem hal meg. Én október 6-án az utolsó, talán tiszta gától, de még mindig izzófényű napján találkoztam vele. Hogyha ő tehát a rendszerváltásnak részese lehet, akkor vajon miként rendezi át sokak szerint mondott kaméleon természetével a világképét? Ma is csak 78-79 éves lenne. Átrendezte volna olyan értelemben, hogy azt a tudást és azt az erkölcsiséget, amit sajnálatosan elvitatnak tőle, és aminek persze voltak szeplői, azt ennek az új világnak a szolgálatába állította volna. Másrészt én a Kosztolányi és a Szabó Dezső tanulmányainál egyértelműen éreztem azt, hogy az ideológiától ugyan nem fordult el, de az etikai és az esztétikai minőségek sokkal inkább dominánssá váltak nála, mint korábban.
Megírod őt egyszer?
Én megírtam sajnálatos módon a halál akkor, amit gondolok, és megírtam a 60. születésnapja köszöntőjében is, amit gondoltam, de a kérdésed tágabb, ugyanis ha valaha nekiülnék olyasminek, ami kívül van az irodalomtörténet és a paródia az általam művelt két nagy műfaj határain, akkor nyilvánvalóan nem csak azt a kérdést kellene föltennem magamnak, hogy Királyt megírom-e, hanem azt is, hogy Dömötör Teklát, Tálasi István, az évfolyamtársaimat, a szüleimet, az öcsémet, a nagybátyámat, téged, magamat, és úgy hiszem, hogy erre egyelőre felkészületlen vagyok. Másrészt valójában nem gondolkodtatott el ez a kérdés, de nem is mondanám, hogy teljesen idegen tőlem. Tehát rátapintottál valamire, aminek, ha úgy adódik, akkor eljön az ideje.
Arcvonások című műsorunk vendége Tarján Tamás irodalomtörténész, kritikus volt. Munkatársa Sós Zoltán nevében is elköszön a szerkesztőriporter Antal István. Viszonthallásra!
A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Összeállította Tarján Tamás. A hely szelleme Gödöllő.
Mindenség közepe. Nagyszülői ház, vakációk, óriási kert, kettő is, foci és gombfoci csaták, török miniszterelnökökről elnevezett macskák, köztük a mogorva kücsük, szomszédgyerekek, jutka, papás, mamás, kirándulások, betegségből gyógyulások. Petőfi mozgó, vasárnap 10-kor matinéval, rohanni kellett a templomból, hogy a 9-es diákmiséről átérjünk öcsém és a barátok, és a soha meg nem szólított, csak tablóképről ismert Mészáros Erzsébet és Dévai Judit társaságában. Ez volt Gödöllő, de volt az első habzsoló olvasások színhelye is. A könyvtárban néhány kötet még ma is őrzi a tintaceruzával, halványan az utolsó oldalra írt Z betűt, nagyapám jelét, ezt már olvasta. Nem múlhatott el nap, hogy Arany János verset ne szavalt volna, hogy Petőfi szívet sebző gödöllői szerelmi románcát ne említette volna, föllapozva rögvest egy-egy kötet jókait is. Idehaza Pesten kismami ezeket a literátus szálakat szőhette tovább. Remek alap, s oly szép konzervativizmusa az ízlésnek, hogy nem is nehéz elszakadni tőle. Elszakadni? Legfeljebb Ottlikkal, aki itt élt majdnem egy évtizedig, és monostornak nevezte el menedékét. És elemenedjék meg Gödöllő Petőfi egy itt keletkezett versében és Arany szellemében. A múlt nagy leltárát pedig Sík Sándor verse sorjáztassa. Alig, hogy az utolsó igazi gödöllői nyarat követően piarista diák lettem, Sík urat, a tartományfőnököt már kísértük is ki a temetőbe. Tanuló a sose látott tanárt, későbbi oktató a nevezetes professzort, illetve egyszerűbben gödöllői a gödöllőit. Utam ma Gödöllőn elsőként a temetőbe vezet. Ez a város már nem az a régi nagy falu. De Gödöllőnek van irodalmi arca is. Állandósága, maradandósága. Az egyetem, az egykori Premontrei gimnázium előtt Kálmán halicsi herceg éppen úgy ül Ércslován, mint a már megszámlálhatatlan időknek előtte.
Részletek Sík Sándor Gödöllő című költeményéből. Édes Gödöllő, tágas végtelenség, ti drága dombok, lombok, rétek, erdők, nyulas mezők, agancsos vadasok, királyi parkok, csordás majorok, kákabocikás, fűzfabús malomtó, ne felejtses rákos a kert alatt, gyíkos fácános, titkos tilosok, kastély, kápolna, koronás főoltár, nulli sanctorum, domino sanctorum, piros galléros minisztráns fiúk, vasárnap reggel vígharangozás, Gizella fürdő, önkéntes tűzoltók Szent István napi vándor muzsikája, rabló pandúr, méták, verekedések, gerej duellum, csúzlik, nyílcsaták, kavicsháborúk, úszóversenyek. Gyerünk kocsizni, hol a kis fogat? Előre, jámbor, linda, lusta, sári, két vedlet szőrű pislogó csacsi. Gyerünk! Na, igazán, indítsatok! Ne bolondolsz! Én hajtok! Nem adom! Hajrá! Gyerünk! A gyerekek kacagnak, még a kis Miklós is a terkakarján. Jaj, most vigyázz! Jól fogd a szíjakat! Itt az erdőben vadkarok tanyáznak. A télen is megugrasztotta egy a Pista bácsit, ő maga mesélte. Jaj, Linda, most kifordulunk! És az árokban egymáson össze-vissza az öt testvér kacagva hempereg. Az országúton csak egy nénivel maga sétál a fekete napernyős, fekete ruhás, kalapos királyné. olyan vékony és olyan szomorú. Az ember szinte sírna, hogyha látja. A felső parkban van egy citromallé. Nagy zöld kádokban furcsa fürtű fák. Azt mondják, a királyné itt szeret. Én jobban szerettem a hattyúkat, amint úszkáltak a halastavon, karcsú fehér méltóságos nyakukkal. De ez már rég volt. A halastavat kiszárították. Ó, hogy is tehették. Kirándulunk. Az isaszegi erdő. A régi lomb Kossuth nótát zsibong. Minden bokor egyet csákós huszár. Besnyői búcsú. Sok mézes kalács és tarka bot. Komoly processziók, templomi zászlók, tarka búcsusok jönnek dalolva tegnap óta Vácról. Olvasós nénik, nagy pápa szemes, előénekes jámbor öregek, legények, lányok, Laci pecsenyék, a Neszvedánál vaj, szalámi, szóda, zöld dinnyehéj a szekerek alatt. Estére szét a templom oldalában ezer kis csillaggyertya fénye gyullad, s a Grasalkovics kriptaköveken titokzatosan búg ezernyi szájon az éjszakában egek ékessége. Öt szomjas érzék néz a végtelenbe, a gödöllői dajka végtelenbe, és szívja, szívja feneketlen szomjal, és test és lélek minden pórusával hangok, illatok, színek mirriádját. És gombolítja gondolatnak, és fonogatja képzeletnek, szabdalja tetnek, mindennek, világnak. S már szülemlik a titokzatos én, és csirázik a csodálatos ritmus. Fogantatik a kettős végtelen.
Ottlik Géza, Buda. Részletek. Monostor egy órányira volt a fővárostól, helyi érdekű villamoson. Gyors vonattal 35 percnyire. Az egyik nemzetközi express vonat is megállt, amolyan szerényebb vasúti gócpont volt. Júlia szeretett kijönni hozzánk, már tavaly is itt töltöttük az egész nyarat. Én végtelen hülyeségnek tartottam, Monostor csak falu volt, apátsággal együtt. De persze bánta a fene. Volt sok hely mégis. Széles terasz, hátul üveges veranda, 5 szoba, a kisházban még 3, a biciklim, a nagy kert fel az erdőig. Volt sok hely, meg tér, tágasság. Úgy értem, Monostoron volt elég hely, ahogy a 15B-ben is volt. Másút aztán már többé nem igen. Terka néni is szerette. Júlia lehozta a munkáját, tavaly német regényt, idén opera szöveget fordított, a teraszon reggeliztünk. Lekávéztam a kottáit. Nem bánta, rengeteget nevettünk a teljes marhaságokon, amiket fordításnak javasolt. Lebicikliztem a faluba, át a kastély parkján, az Alvégre, Krismatihoz néha, az állomásra mindig. Fatornácos, vadszőlős, hosszú épület volt. A végében étterem, söntés, kerthelyiség, ahol a vacsorához cigány zenekar muzsikált, nem nagy örömömre, de persze bánta a fene. Krismati jó 400-as futó volt, ő vitt bennünket az MLTC-be még 28-29-ben. Az MLTC címeres trikómat sokáig őriztem emléknek. Jól tettem, mert egyszer évek múlva Mati azzal állított be lóhalálában az Aponyi térre, hogy kellek a stafétában, amit egy óra múlva indítanak. Meg kell verni a dorogiakat. Erősek, és mi vagyunk a védői a vándordíjnak. 2000-et kell futnom. Matikám, az Isten szerelmére, én sosem voltam 2000-es futó. Dehogy nem. És országúton. Anyám megtalálta a régi trikót. Gyerünk, bévé, gyerünk. Hát, levonatoztunk Monostorra, és Isten neki, megnyertük az ünnepi váltófutást. Rendben volt. A teniszezők vacsorát adtak, és nagy örvendezést rendeztek utána teljes hozzá nem értéssel. Egy igazi postmortemhez ennek édeskevés köze volt, nem Kriss Tamáson múlt. Még 28 nyarán lementünk vele egy nagykörösi országos versenyre 2 napra. Medvével, Rodriguezzel és Mati úgy illeszkedett be közénk, mintha hozzánk tartozna, már a vonaton. Úgyhogy az ember nem felejti el talán még azt sem, amit odafelé utazva beszélgettünk. Medvének külön nyomós oka volt nem elfelejteni a versenyt és nagykőrös büszke városát. Beleszeretett kőrösi házigazdánk legkisebb lányába, Ágotába. A két nagyobbik isekuc lány 24-25 évesen még nem kelt el. Elég jó eszű és elég bájtalan volt mind a kettő. Ágota 20 év körül, csak gyönyörű szép. Ők láttak vendégül mind a négyünket. Ágota végig szurkolta velünk a versenyt. Medvét azzal szédített el végképp, hogy Arany János az ő házukban lakott nagykőrösi éveiben. Ez, ha igaz, ha nem, aranyt már szóba hozni is kellő fedezet az ember szerelméhez, gondolta Medve. Tévesen. Volt egy visszatérő álmom Monostoron 50-54-ben. Bevonulok, újra el kell végeznem a főreált. Csak az utolsó évfolyamot. Megvan a régi egyenruhám, rám adják. De hát már 40 éves vagyok. Tudjuk, hiába, akkor is. Ez így van, bébé. Nem bánom, én sem. A folyosók, a kék sapkám, az egyes háló, fekszem hanyatt az ágyon, minden rendben, felébredek. Ébren nincs annyira rendben. Sírjak Medve helyett. Ébren oktalan szomorúság van.
Petőfi Sándor, merengés. Jó, Petőfi, te sem félhetsz, hogy két vállad valahogy a szerencse áldásának nagy terhétől összerogy. Adománya mindössze is a lantocska és a dal, mit belőle búsan, vígan érzelmid játéka csal. Hát, ha így találna szólni egy tündérvilági hang. Nos, fiam, mi kell? Jó kedvem, íme mindent megadand. Mondaná, hogy rád ruházom a bűbájat, a varást, daljaid, mivé kívánod azzá testesülni lást. Hogyha kell hír, minden hangod egy borostyángaj legyen, míg Petrarka koszorúja nem vet árnyat fürtiden. Hisz Petrarka és Petőfi félig meddig már rokon, annál inkább osztozhatnak a borostyán lombokon. Hogyha kincs kell, mind meg annyi gyöngyé válik éneked, míg nem gyöngyel rakhatod ki gombod, sarkantyú szeged. Mit felelnél mindezekre? Mit felelnél, jó fiú? Tudom én szíved bibéjét, tudom a szél honnan fú. Te bizony csak ezt felelnéd. Szép a hír és jó a kincs, és hogy őket ne kívánnam, abból ugyan semmi sincs. De ha már ezermesterré engedett, hogy válhatom, van a hírnél, van a kincsnél egy igézőbb hatalom. Mint csillagfüggés az égen, változatlan, végtelen. Úgy függ rajta és csak rajta vágyban égő kebelem. Hadd legyen hát egy lépvessző, egy kalitka énekem, s a legszebb madárt, egy jányka szívét fogja meg nekem.
Arany János, érzékeny búcsú. Télen-nyáron nincs több, csak egy kabátom. Ez is elhágy, e régi hű barátom. Alig-alig tartóztatom az ujját, tépet keble vészi tőlem búcsúját. Vén kabátom, ó, miért hagysz engem el? Nincs ki hozzád már simulna hű kebel. Nem találsz te sehol ilyen gazdára, ki szeressen gyöngeségid dacára. Vékony a te egészségi alkatod. A levegőt soha ki nem állhatod. Eddig is én adtam egy kis meleget, úgy virált ki a süvöltő szeleket. Nem fogadtam hűszerelmet pap előtt, voltam azért álhatatos viselőd. Cifra köntös rám hiába kacsintott, cifrasága tőled el nem csábított. Hely, pedig volt egy időben pénz elég. Válóperünk egy szavamból kitelék. Csak egy szóval mondtam volna, menj öreg. Most te hitvány sipka volnál legfölebb. Jobb időkben nem tenné azt sok barát, hű maradtam gyöngéidhez, ó kabát. Illik-e most, ide hagynod engemet. Csak azért, hogy nem hízlalom a zsebed. De minek a szemrehányás? Hű valál, egyszerű, mint a kebel, mit takarál. Egyszerű és igénytelen valami. Nem akartál soha többnek látszani. Nem ohajtál cifraságot, díszjelet. Egy zsinórkát magyarosan, legfölebb. Az is lekopott már, ami volt. Szegény kabát, te éled túl a zsinórt. Nem soká élsz, könnyű ezt megjóslani. Ím beálltak feloszlásod napjai. Fogsz heverni megvetett rongy útfelen. Nem baj, úgyis csak lenéztek szüntelen. Fognak ottan jőni menni emberek, de nyugalmat senki sem zavarja meg. Azt a ruhát a koldus sem veszi fel, mit egy magamszőrű ember elvisel. Már bocsátlak. Menj, kiszolgált veterán. Valahol még összejövünk mi talán. Az idő, ha éltem is, majd elnyűvé. Ki tudja, hogy hol kerülünk együvé.
Ottlik Géza, Buda. Részletek. Milyen volt Monostor? Biztonság volt, ezt kiveheted. Volt benne kivehetően nyugalom, volt melegség és okosság, vagyis anyád, Éva. Végig húzódott benne egy szál boldogság érzésféle. Kivehetően? Nem. A boldogság medvetúzása volt. Bizonyítani akarta, s elkönyörögte Mártától az 1951-es monostori naplóit. Hold biztos, hogy mind mellette szól majd. Talált persze olyan feljegyzést, ami mellette szólt. Márta leírja, hogy október eleje óta fűtünk, nagyjából derűs, de hideg volt az idő. Hetenként kétszer kötelező légvédelmi tanfolyamra jár este. Tegnap kezdődött a köd. Nagyon jók ezek a séták. Lehullott levelek a lábam alatt, és a ködös este puha csendessége, írja. Nagyon jó ez. Házunk előtt fényes körteig megvilágítja a rácsos vaskaput és az utat a ház felé. Fák és a mi házunk. A lucikáé meg az enyém. És a mi házunknak kis füvekkel, elszáradt diófa levelekkel, képekkel, könyvekkel, mariskával, kivágott cseresznyefával van varázsa. Köze van a boldogsághoz is. Hát persze, hogy boldog sziget volt nekem Monostor. Anyámmal, Júliával, veled marha ember, Szeredivel, Rodriguezzel, s az maradt még a háború után is, amikor 46-ban Mártával leköltöztünk. De azóta boldogság. 43 éves lettem, és sehol se vagyok. Hát én nem ezt akartam. Rémuralomban derékférként hősiesen robotolni, és úgy, ahogy eltartani Mártát. Nem, szó sincs róla, nem. Én azt akartam nyújtani neki, hogy nagy festő leszek, nem akármilyen, és az életünkön, az emberek feje fölött diadalmasan áttangózunk majd, és nevetünk Mártával az egész világon, mondtam. Amíg ez az elgondolás, neked munkahipotézis megvolt, a háború utáni első éveinkig addig boldog sziget maradhatott Monostor.
Torján Tamás műsora hangzott el. Arany János, Ottlik Géza, Petőfi Sándor és Sík Sándor műveit hallották. Közreműködött Dunai Tamás és Mécs Károly. A felvételt Varga Károly, Göbjös Tamás és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, szeptember 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.